De a mai témánk a beszéd és a gondolkodás hatalma címet kapta. Hát igen, a gondolkodás és a beszéd óriási jelentőségű, hiszen Jézus így mondta, hogy a szív teljességéből szól a száj, és amit gondol az ember, az felszínre is jön a szavaiban, később aztán a tetteiben. Rögtön a Biblia legelején olvasunk a gondolkodás és a beszéd eredetéről. Isten így teremtette meg az embert, hogy gondolkodó, beszélő lénynek alkotta meg. Az Édenben azt olvassuk, hogy elvezette előtte az állatokat Ádám előtt, és azt mondta, hogy nevezd meg őket. Rögtön ezzel kifejezi a Biblia, hogy az ember képes megnevezni, a lényegest a lényegtelentől elkülöníteni, és ítéletet hozni, következtetni, analizálni és szintetizálni. Ez az emberi lényegtan egyik legsajátosabb, legkülönlegesebb alkotóeleme. Semmilyen más élőlény a Földön nem ismert, hogy tudna gondolkodni. Az ember tud gondolkodni, és ennek következtében erkölcsi döntéseket hozni. Tehát nagyon nagy jelentőségű a gondolkodás. Az is megfontolandó, hogy rögtön ott az Édenben történt is valami a gondolkodással, hiszen amikor Ádámnak és Évának szegezte a kérdés Sátán, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Hadd kérdezzem meg, hogyha valaki egészségesen gondolkodik, és hogyha valaki a helyes gondolkodás útját követte volna, mit válaszolt volna erre a kérdésre? Az előzményt ismerjük, hogy Isten elmondta, hogy mit tegyen és mit ne tegyen, de csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Hogyan kellett volna erre a kérdésre válaszolnia Évának? Mit gondolunk? Hogyan védhette volna ki azt? Ugye ez a kérdés rendkívül ingerlő, mert tudja a választ Éva. Nem ezt mondta az Isten? Tessék? Bátran lehet. Ugye nem is a könyv? Én is gondolkodtam a buszon idefelé, hogy vajon mit válaszoltam volna én, vagy mit kellett volna válaszolni, hogyha tényleg jó helyen vagyunk, mert Éva nem jó helyen volt, a kísértőhöz közel ment. Ugye nehéz megfogalmazni, hogy mit válaszoltunk volna. Nincs is ilyen sablon válasz rá. Most nem egy mondatot gondolok, hogy majd itt mondok egy mondatot. Csak tényleg, hát talán megkérdezhette volna Éva, hogy miből gondolod te azt, hogy a kertnek egy fájára se lehetünk, vagy miből gondolod, hogy ezt mondta Isten? Tehát visszakérdezhetett volna, hogy te miért gondolod így? Mert tulajdonképpen semmi indoka nem volt Évának arra, hogy kételkedjen a Teremtőben. És egyszer csak a harmonikus, békés világban egyszer csak berobban egy gondolat, egy kételkedő gondolat, egy kételyt árasztó gondolat, egy támadó gondolat, egy ingerlő gondolat. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról sem. Nem kaptunk mi ilyen mondatokat az életben, gyerekkorunkban, felnőtt korunkban, amikor valaki még szinte még igazat is mond. Vagy csak kérdez, de a kérdés annyira dühítő és ingerlő és bosszantó és válaszra serkentő, hogy itt romlott el a dolog. Szóba állt a kétellyel, szóba állt a támadással, és a gondolkodása leromlott, megfertőződött, bűnt követett el az ember, és attól kezdve a gondolkodását is megfertőzte az embernek a bűn. Elromlott a józan logikája, az érzelmei is elromlottak, a beszéde is. Rögtön a gondolatait kifejezte a beszéd, hogy megvádolta az asszonyt. Utána elrejtőzött, a félelem megjelent, érzelmek. Utána pedig már odáig jutunk, hogy a jobb és a bal keze között se tud az ember különbséget tenni. Példabeszédek könyve mondja, sok gondolat van az ember fejében, sok gondolat van a fejünkben, ugye? De csak az Úr tanácsa áll meg. Tehát az ember sokfélét gondol, cikáznak a gondolatai jobbra-balra, képzelődik, állandóan mindig valami foglalkoztatja, és ha az ember önmagában gondolkodik, ugye mondja a példabeszéde könyve is egy helyen, hogy amiként gondolkodik az ember, olyan ő maga. A 23. fejezet 7. versében. Amiként gondolkodik az ember, olyan ő maga. Igen ám, de a gondolatainkat is uralhatjuk. Nem a magunk erejéből, de Isten segítségével, ha kérjük őt, hogy segítsen, tudjuk uralni a gondolatainkat. És nem mindegy, hogy mind gondolkodunk. Például így mondja Pál apostol a Filippi levél 4. fejezet 8. versében, továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Hát a mai világban, hogy már sokszor elmondtam, de hát annyira valóságos a helyzet, hogy megnézzünk egy tévéhíradót, vagy kezünkbe veszünk egy újságot, most nézzük meg, áradnak a gondolatok, de milyen gondolatok? Tessék?
Negatívak.
Lehúzóak. Olyan, mint a polip karjai, húznak le, és kitöltik a gondolkodási terünket. De hogyha egyedül vagyunk egy szobában, vagy egy tájban, meghatározza, hogy mit látunk, és mit érzünk, hogy hogyan gondolkodunk. Hogy minek adunk teret. Rögtön elkezdhet az emberben a gondolkodás, hogy milyen egyedül vagyok. Nincs mettem senki. Szerencsétlen flótás vagyok én. Nem sikerül nekem semmi. Ugye? Elindul a folyamat. Kár is élni. Fázom is. Éhes is vagyok. Stb. Nem akarom tovább mondani. Ugye? Tehát ez is egy gondolat. Hogy pedig azt mondom, milyen jó, hogy állhatok. Még járhatok is. Milyen szép ez a táj. Néha jó egyedül is lenni. Én döntöm el. Mire irányítom a gondolataimat? Én vagyok az, aki irányít szabhatok neki, hogy mire koncentrálok, hogy mire figyelek, minek akarok teret adni. Épp a buszon, ahogy jöttem, én magamat is vizsgálgattam, hogy lehúntam egy picit a szememet, próbáltam pihengetni, gondolkodni, és egyszer csak jöttek ugye, a képek, amiket láttam, zagyvaságok, amik eszembe jutottak, mint valami ilyen vegyes felvágott. Hát mondom, ez szörnyű. Nem ezen akarok gondolkodni, és akkor rögtön elkezdtem gondolkodni máson, és célt szabtam, hogy most ezen akarok gondolkodni. Vagy elővettem magammal egy gondolatot, egy bibliai igét, vagy egy verset, és arra irányítottam a gondolatomat. És ezt vettem, hogy egy belső harc van bennem. Ugye Jean Racine mondja, hogy magamban két embert lelek. Két embert lelek. Egyik így, másik úgy, ezt mondja, azt mondja. Minek adok teret? Így mondja Korintusi 2. levél 10. fejezetében Pál apostol az 5. versben, lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjulejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Fogjul kell ejteni a gondolatainkat, szinte bocsánat, lasszózni kell a jó gondolatokat, és meg kell ragadni. Ez a hittel párosuló magatartás a Biblia szerint, hogy minek adunk teret, hogy egy nehéz helyzetben, egy vajúdásban kétségbe eshetünk, de eszünkbe jutott a Zsoltár szava, csapás nem közelgetett a sátorodhoz, és nem illett téged veszedelem, mert azt mondtad, az Úr az én bizodalmam, váram, kősziklám, szabadító. Ő benne bízom. Hát ezt most vagy elhiszem, vagy nem. De Uram, hogyha én azt mondom, hogy te vagy az én szabadítom, te vagy az én bizalmam, váram, én téged választalak, akkor csapás nem közelget az én sátoromhoz, és nem illett téged a veszedelem. Elhiszem, vagy nem hiszem? Akkor a gondolataimat abban az irány, Uram, én ezt elhiszem. Ezért én a bizalmamat beléd vettem. Tehát a gondolatokat lehet uralni, a gondolatokhoz lehet segítséget kérni, hogy mit gondoljunk, hogy fogjuk tudjuk ejteni a gondolatainkat, mert amiképpen gondolkodunk, olyanok vagyunk mi. Hát aztán persze mondanom sem kell, hogy a mai világban az önálló gondolkodásnak, a szabad gondolkodásnak, a végig nem gondolásnak, az elejétől a végig nem tisztázó gondolkodásnak kultusza lett az egész oktatási rendszer, politikai, gazdasági rendszer arról szól, hogy az ember lehetőleg ne gondolkodjon, keveset gondolkodjon, ne gondolja végig a dolgokat. Épp itt olvastam egy tanulmányt, és rögtön szeretném is megjegyezni, hogy a jó hír 96/22-es számában a tiszta gondolkodásról, a tiszta beszédről és az érzések tisztaságáról mindegyikről külön egy jó terjedelmes cikk található. Nagyon értékes gondolatok. Az elsőt Reisinger János készítette, az érzések tisztaságáról Deák Judit írt, a beszéd tisztaságát pedig én állítottam össze. Esetleg nem tudom, mivel ezeket már nem lehet megkapni, ezeket az újságokat, ha van rá igény, szívesen kifénymásoljuk ezt a három tanulmányt, mert nagyon sok szempontból megközelítik ezt a kérdést, és jó utána járni, hogy hogyan igazodjunk el például az érzéseink között. Az érzések. Hogy meg tudnak bennünket békjózni? Hogy hogyan lehet valami eligazodási pontokat szerezni? És ugye a mai témát ezért választottuk, mert példabeszédek könyve rengeteget beszél a beszédről és a gondolkodásról. Tele igehelyek, 3-4 oldalnyi sűrűn szedett igehely, több gyűjteményt másoltam ki a számítógépen, példabeszédek könyvéből, itt is van. És hát rengeteg szempontból közelíti meg a beszédet és a gondolkodást. Tehát szóba kell ezzel állnunk. József Attilának van egy kis verse, az Őspatkány terjeszt kort című vers, 1937-ben írta. Néhány mondatot hagy idézek belőle. Őspatkány terjeszt kort mi közöttünk, a meg nem gondolt gondolat belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe szalad. A meg nem gondolt gondolat. Tehát az emberek érzéseikre hallgatnak, bele fognak dolgokba, de nem gondolják végig, hogy miért. Számos emberrel beszélgettem egy-egy gondolat, eszme kapcsán, hogy miért követi ezt és ezt az eszmét, vagy azt a vallást, vagy azt a hitet, vagy ezt az egyéb elgondolást. És számos esetben láttam, hogy az emberek nem gondolják általában végig, hogy miért azt teszik. Egy példa. Stott, a Gondolkodó hívő ember című könyvéből hagy idézzek, a 182. lapról, evangéliumi kiadó adta ki, napjainkban hódít az anti-intellektualizmus. A modern világ olyan gondolkodású embereket szül, akik az eszmékkel kapcsolatban nem azt kérdik, hogy igaz-e, hanem azt, hogy beválik-e. A fiatalok hajlamosak bármely ügyet támogatni, anélkül, hogy alaposabban megvizsgálnák, jó ügy mellé állnak-e, és helyes-e az a mód, ahogyan támogatni kívánják. Egy ausztráliai egyetemista, miközben Svédországban egy konferencián vett részt, hallotta, hogy Melbourneben, ottani egyetemén a diákok tüntetést szerveztek. Kétségbe esetten tördelte a kezét, bárcsak otthon volnék, mert akkor én is benne lennék, mondta. De miért is tüntetnek? Lelkesedett anélkül, hogy tudta volna miért. Rajongás, ismeret nélkül. Jó, balhé, benne lehetünk, nem tudja pontosan miért. Nagyon sok ember egy vallásnak a követője, valamely egyház tagja, de nem tudja miért. Én emlékszem, egyházi gimnáziumban tanítva végigkérdeztem egyszer, már említettem talán többször is a gyerekeket, hogy ki miért hisz. Egyszerűen végigkérdeztem 400 diákot. És a 60-80%-a azt mondta, hogy hát szüleim is hisznek. Ebben az egyházban vagyok, ezért. Másik csapat azt mondta néhány százalék, 10-20%, hogy hát jó lenne eljutni a mennybe, ha van. Érdek. A másik 10-20% azt mondta, hogy hát ha van pokol, én attól félek, oda nem akarok kerülni, félelem. És a 400-ból volt egy diák, aki azt mondta, hogy én megértettem, hogy Isten szeret. és én viszont szeretem őt. A gondolat, a végig gondolás. Sokszor beszéltünk, meg itt is volt szó például a különféle vallásokról, hogy melyik vallás, mármint a hinduizmus, az iszlám vallás, a kínai taoizmus, stb. Hinduizmus. Itt tartottunk előadásokat arról évek ezelőtt, hogy melyik vallásnak egy-egy kérdésről mi a felfogása, A-tól Z-ig. Lássuk tisztán. Nem baj az. Ugyanis egy óriási csapda van a vallások között, hogyha mondjuk a vallásokat most próbálnám az eszméjéket és a gondolatvilágokat ilyen ábrán érzéketetni mondjuk egy egyenes mentén, akkor a középtájon nagyon hasonlóak. Szeressük egymást, emberek. Ne lopjunk, ne csaljunk. Hát, milyen szép dolog, ugye? Hogy az élet védelme látszólag. Látszólag. Ugye a hinduizmusnak is van például az ahimsa, hogy ne bántsuk az élőlényeket, védjük az életet. Hát kinek nem szimpatikus ez az eszme? Hát igen, csak a probléma az van, hogyha elmegyünk Kalkutta utcáin, ott látjuk a szemünk előtt a szenvedő embereket, haldokló embereket, a saját sebeikben, betegségeikben szenvedő, gyötrődő embereket, és elmennek mellettük elegáns mosolyjal az emberek. És ha megkérdezik, hogy miért, azt mondja, hogy hadd szenvedjen, mert a karmáját most dolgozza le. Tehát a középsávban valóban, de ha megnézzük a valóságot és a gyakorlati következményt, egészen másképp néz ki a meg nem gondolt gondolat. Tehát sok mindent lehetne erről mondani. Mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van, és ki mint ahogy szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Le lehet szerintem, tedd le nyugodtan a földre, és aztán a végén majd feltesszük. És akkor nem lesz probléma. Élet és halál a nyelv hatalmában van. Ki, mint ahogy szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ugye ez az igehely van a szórólapunkon. Nagyon fontos látnunk, hogy tényleg a nyelv hatalmában milyen nagy hatalom van, és meghatározhatja az egész életünket. Néhány alapkérdést azért érdemes feltennünk. Mi a beszéd és mi a célja? Ez az első kérdésünk, amit így feltennénk. Hát a beszédünk egyrészt kifejezi a gondolatainkat, érzéseinket, másrészt pedig alkalmas arra, hogy egymással kapcsolatot teremtsünk és ápoljunk. A beszéd egy különleges, csodálatos eszköz az életben, amivel élhetünk. Jelentést is hordoz, vagy felületes, vagy pedig mély tartalmú, sőt olyan régiókat is érinthet a beszéd, amiket nem tudunk a hétköznapi nyelv egyszerű szavaival kimondani, ekkora jelképes beszédhez, vagy a példázatokhoz, vagy a hasonlatokhoz, metaforákhoz folyamodunk, és így behatolhatunk olyan régiókba, amelyeket nem igazán a szavak értelmi szintjén, hanem mélyebben tudunk megragadni. Semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szeljedes, nézik a csillag. Nyert. Most mit akar elmondani a költő? Légy a fűszálon egy pici, és nagyobb leszel a világ tengelyénél. Tehát érezzük, hogy mit jelent ez? Tág a világ, mint az álom, mégis elfér egy virágon. Hogy lehetne megfogalmazni azt a titkos, mély csendet, amit nem jó megzavarni? Oly szépe perc, oly lágye fény, hogy több mint félbűn érzem én az alvó tája néma ég csöndjét, bár lanta az úzni szét. Ugye, Edgar Allan Poe-nak a csöndszonett. Tehát amikor a szavak a dolgok mögé hatolnak, csodálatos a nyelvvilága és a beszédvilága. Teremtő erő rejlik a beszédben. Isten, amikor beszélt, akkor teremtett a beszédével. És ma is teremt. Ő azt mondta, hogy legyen lesz. Azt mondta a világban, amikor megszólalt, legyen világosság, és lett világosság. Tulajdonképpen ezt akarta nekünk is adni, mert a képére és hasonlatosságra teremtett bennünket, hogy a szavunknak teremtő ereje legyen, sajnos az ember ezt a lehetőséget eljátszotta. És nagyon sokszor a beszéde elfedi a valóságot, meghamisítja a valóságot, kiüresíti a valóságot, vagy elferdíti. És ennek következtében a valóság leplezésére változott a beszéd nagyon sokszor. Mit akar mondani? Mit akar ezzel mondani? Olvasok az újságot, politikai beszéd. Mi van e mögött? Ugye? De külön kultúra. Kultúra? Mi ez? A mögé beszélés, az elleplező beszéd, a találgató beszéd. Ugye eszembe jut a Napóleon, aki azt mondta a vezetőinek, a katonai vezetőknek, röviden és homályosan fogalmazatok. Ugye, mert hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy kellene, akkor hát félreértettetek, én nem ezt mondtam. Ugye, nem könnyű mondani. Vagy Talleyrand, egy Talleyrand nevezetű francia író mondja, a beszéd a gondolatok eltitkolására való. Tehát amikor az emberek úgy beszélnek, hogy hát találjuk ki, hogy mit akar ezzel mondani. Milyen beszéd ez? Az igazi beszéd, akárhogy is használjuk, mindenképpen kimutatja a bensőnket. Mert hogyha a mi beszédünk nem tiszta és egyenes, és nem világos és áttekinthető, és nem jól megérthető, ezzel kifejezi azt, hogy mi ilyenek vagyunk. Mi mellé beszélünk. A beszéd árulkodik. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Mert a te beszédedből ismertetsz igaznak, és a te beszédedből ismertetsz hamisnak. Máté Evangélium a 12. fejezet. Tehát akinek van hallása, az megérti, hogy ki hogyan beszél. Jézus azt mondta, hogy a juhok értik a hangját a pásztornak, és idegen hangot nem követnek. Aki tudatosan úgy beszél, hogy gonoszság van mögötte, valami hátsó szándék rejlik, az ember szívének az állapotát mutatja be. Ez nem helyes, nem célra vezető. A gondolkodásnak és beszédnek nagyon szoros kapcsolata van. Honnan ered a beszéd? Én említettem, hogy a Biblia szerint Isten alkotása és teremtése a beszéd. Az egyik leglenyűgözőbb jelenség a világban, amit nem tud a tudomány egyszerűen kikutatni, kifürkészni, egy magyar nyelvnek a szerkezete, törvényei. Lehet róla nyelvtant írni, szabályokat, egyetemi fakultást indítani angol nyelvből. 50 éve kutatják az angol nyelvet, egy külön filozófiai műfaj, épült rá a strukturalizmus, boncolgatják, hogyan, és mindig valami kivétel van. Ugye? Nem lehet igazán megtanulni, csak az életből. És hogyha elmegyünk egy afrikai törzshöz, vagy elmegyünk az indiánokhoz Dél-Amerikába, minden népnek a nyelve és a beszéde a maga nemében tökéletes. Erkölcsi tartalmak kifejezésére alkalmas, és az isteni üzenet, ami például a Bibliában benne van, érthető, megérthető belőle. Természetesen bizonyos dolgokat nem ismernek, nem tudnak, de ha megtanítják, nekik megértik. Tehát minden nyelv tökéletes a maga nemében. Minden nyelv egy csoda. Én is biológia szakos lévén, sokféle tudománnyal foglalkozván, hát állandóan érdeklődöm mindig a kezdetről, hogy mit mond a kezdetről a tudomány, hát mit mond a beszédről. Megjelent egy könyv, Mario Pei, Szabálytalan Nyelvtörténet című kis könyve. Többször idéztem már ezt a gondolatot, de annyira találó, hogy ismételten felidézem. A nyelv eredetéről írt egy fejezetet a szerző, és ezt mondja. Ha van valami, amiben minden nyelvész tökéletesen egyetért, az az, hogy a nyelv eredetének problémája mind a mai napig megoldatlan. Elmélet azonban van bőségesen. Az egyik szerint a beszéd eredetileg az ajkak mimikája volt, és a beszédszervek öntudatlanul igyekeztek utánozni a kézgesztusait. A nyelvtudomány jó néhány elméletet tart számon manapság is, de a tudományos közvélemény egyiket sem tekinti bebizonyítottnak, sőt valójában bebizonyíthatónak sem. Ezek az elméletek nagy találékonyságra vallanak, és arról tanúskodnak, hogy olykor a nyelvészek is szabadjára tudják ereszteni fantáziájukat. Nem tudja a tudomány. Nem tudjuk, honnan ered a nyelv és a beszéd. Én mindig úgy elámulok azon, hogy megjelennek ilyen természetfilmek, és akkor a határtalan nyugalommal és békességgel szemünkben mondják ezekben a filmekben a narrátorok, hogy hát a hangutánzó szavakból, a kutyák ugatásából, madarak csicsergéséből és különféle vakantásokból az ember elkezdte ezeket utánozgatni, és ebből kialakult egy predikatív szerkezet, vagy egy nem tudom milyen nyelvtani világ, vagy pedig a költészetnek a csodálatos nyelvi világa. Hát nem tudom, elég nagy fantázia kell hozzá, hogy ezt lássuk. A majmok csak nem akarnak elkezdeni beszélni. Tehát azért ilyenkor mindig úgy kell gondolnunk, hogy ez megint egy megvezetése az embernek, hogy ez nem így van egyszerűen. A tudomány nem tudja. Jó néhány könyvben utána néztem, nem tudják, hogy honnan ered a beszéd. És mégis itt van, és mégis működik, és tökéletesen működik. És igazából nem is kell tanulni a gyereknek. Ugye? Amelyik csak. Ha szuahéli családba születik, szuahéliul tanul meg. Ha magyar családba, magyarul. Tehát minden nyelvre van egy belső képességünk. Olyan, mint az őssejt a genetikában, a testben, hogy ahova helyezik, az lesz belőle. Ha a máj funkciót kell tölteni, akkor máj lesz belőle. Ha agysejt, akkor agysejt. Ha szem, akkor szem lesz belőle. Tehát minden sejtben minden megvan ezekben az őssejtekben. Ilyen az emberi lény. A beszéd működik, a beszéd valóságos dolog. Mint említettem, az Isten beszéde az, ami teremtő erővel bír, sok helyen elmondja ezt a Biblia, például a Római Levél 4. fejezet 17. versében, ő előszólítja azokat, amelyek nincsenek. A 36. Zsoltárban azt olvashatjuk, az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Az Úr törvénye tökéletes, mondja a 19. Zsoltár, és az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és a pajzs az ahhoz folyamodóknak, például a Beszédek könyve 30. fejezet 5. verse. Miért mondom ezeket az igéket? Mert az Isten beszéde az, a Biblia szerint, amihez nekünk igazítani kell a beszédünket, a gondolkodásmódunkat. Fogjul ejtvén minden gondolatot a Krisztusnak. És ha ezt tesszük, ha a beszédünk átsimul az Isten beszédének a értésére, használatára, szeretetére, akkor az életünkben a tiszta beszédnek, a tiszta gondolkodásnak a titkát nyerjük meg, és értjük meg, és lehet a miénk. A 12. Zsoltárban van egy gyönyörű ige, ami azt mondja, hogy az Úrnak beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst hétszer megtisztítva. Ez olyan kincs, olyan lenyűgöző ajándék. Hoztam egy kazettát, hogy bejátszok egy szakaszt a 119. Zsoltárból, ugyanis ez a Zsoltár 176 versen keresztül minden versben, ilyen haladó gondolatritmusban mindig valami újabb és újabb szempontot tesz hozzá az Isten beszédének a dicséretéhez. Kedves hallgatók, hogy ha szeretnénk tiszta légkörben élni, gondolkodni, ha szeretnénk felemelő üzenetben részesülni, akkor olvassuk az Isten beszédét. Sőt, valaki egyszer azt mondta, igazából az lenne a szép, ünnepélyes dolog, hogyha az ember kitenne a szobájában mondjuk egy Bibliát, szép, méltóságteljes tartással, fennhangon, természetes emberi hangon olvasná. Ugyanis hallani is jó. A beszéd hallása, az Isten beszédének a szépsége, a rendje, a verete, a költői beszéd. Rendkívül találó, mélységeket hoz felszínre, ünnepélyes alkalom az Isten beszédéről hallani is, és élni is vele. Egy nagyon jó és nagyon értékes gondolatsor van a Jézushoz vezető lépések című kis könyvben, amit most itt nem látok, de rendszeresen szoktam, de itt van, itt ebben a tanulmányban idézi a 110. 111. oldaláról egy nagyon értékes szakasz, hogy hogyan kell olvasni a Bibliát. Hogy hogyan olvashatjuk, tanulmányozhatjuk az igét, hogy megnyíljon előttünk. Mert az ige olyan, mint egy kincsestár. Ót és újat lehet belőle előhozni, és hogyha ebből élünk, ebből a tiszta beszédből, akkor mi is a tiszta beszédnek az erejéből részesülve így beszélhetünk. Nem csak a Isten beszéde, hanem a teremtményei is beszélnek Istenről. Amikor azt olvassuk a 19. Zsoltárban, hogy az egek beszélik Isten dicsőségét, és megkérdezi a 12. fejezetében, Jób könyvében az Úr az embert, pontosabban ösztönzi arra, hogy kérdezd meg, hogy kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak, az ég madarait is majd megmondják néked. Beszélj a halakkal, a földdel és mindennel, és ezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt, akinek kezében van minden élő állatnak élete és minden embernek a lelke. Tehát az Isten beszéde a természetből is kiolvasható. Üzen a természet. Így mondja Plátón, felfedezte ő is a Biblia nélkül, egyszerűen gondolkodó és érzékeny emberek ezt meglátták. Azt mondta Plátón időszámításunk előtti 5. században, hogy a természet Istennek az emberhez intézett levele. Egyszerű, rövid. A természet Istennek az emberhez intézett levele. Ha megkérdezzük az élő lényeket, a természeti jelenségeket, melyiket tudja az ember igazán uralni? Az égnek a törvényeit? A felhőképződést? Hát akkor nem lennének hurikánok, meg ciklonok, ugye? Meg cunami. Ha tudná, nem tudja uralni. Földrengést? Be tudjuk folyásolni a klorofil működését, ami fenntartja az életet a Földön? Mi csak rombolni tudjuk, ugye? Rombolni azt tudjuk rendkívül ügyesen, de igazán építeni és fejleszteni nagyon kis mértékben. Most már odáig romboltuk a természetet, hogy most már egy generációnyi élet van talán még az ember számára. Azért ez egy végpont már. Ezt a bibliai proféciák nélkül mondhatjuk ki. Tehát az ember erre képes. A teremtett világ is beszél, és a beszédnek vannak törvényei. Olyan törvényei, ami minden kultúrában igazán mélyen szántó, gondolkodó emberek fel is fedeztek. Plátón, Szókratész, Konfúciusz, Lao Tse, és így tovább idézhetnék a beszédről értékes gondolatokat. Egyetlen egy szakasz hagy idézek fel, a Gilgames eposzból, Agyaktáblák üzenete című könyvben jelent meg, Umnapiszti tanácsaiból. Nagyon régi világ ez, időszámításunk előtti 3000 környékén vagyunk, 5000 évvel ezelőtt. Mit mondhatnak a beszédről? 5000 évvel ezelőtt, gondoljuk meg. Nekünk még 100 év is áttekinthetetlenül messze van. 5000 év. Ha bölcs vagy, ésszel élj, jól sáfárkodj a szóval. Okkal nyisd föl a szád, óvatosan beszélj. Igéidet úgy mérd, mint drága köveket, melyeknek értéket épp ritkaságuk ad. Sértőt, gyalázkodót messzire elkerülj, s magad se szólj soha félváról senkihez. Maga fejére hoz szégyent, aki sokat fecseg. Perlekedő közé soha ne vegyülj, környékét is kerüld a veszekedésnek. Nyelvedre békjót rakj, szádra lakatot tégy, s felrobogó szókat tanuld meg visszafogni. Sok hirtelen beszédet örömest visszaszívnál, csak hogy lyukas diót sem ér a kései okosság. Szavam megkülönböztet az emberektől. Szavam az emberek közé sorol. Yeah. Hát nem tudom, manapság ki tudna ilyet írni? Kiben van ilyen mélység? Van egy költői mondat, ritka szó sűrű nyugalmat ad. Ugye? Ritka szó sűrű nyugalmat ad. Itt is benne van, hogy fékezd a nyelved. Gondold meg, amikor szólsz. Sáfárkodj a szóval. Óvatosan beszélj. A drága követ, mint úgy mérd az igéidet, mint drága követ. Hát... A nagy világ, a nagy fecsegő világ, mindent agyonbeszélő vagy mellébeszélő világ, árad a beszéd, ugye 50 adón halljuk a beszédet, és nem tudom hány rádió adón, és hát én is sokszor elnézek így újságos pavilonokat, hogy végig se lehet nézni annyi újság, és minden nap megtöltik, például a napilapok, mindig elámulok rajta, hogy 16-20, egyszer láttam azt hiszem a Times újságot Amerikából, azt a 20 évvel ezelőtt egyik barátom, 120 oldalas volt, azt hiszem, 100-120 oldalas naponta. Hát végig lapozni, de persze ilyen nagy volt. Végig lapozni is egy 10 perces program. Még akkor nem is olvasott az ember semmit. Mit lehet 120 oldalt írni minden nap? Ennyi minden történik egy nap? Ennyi értékes dolog történik? Az ijesztő. Ennyit semmit pumpálunk fel lufbalommá. Tehát nem azt látnánk, hogy valami lényeges dolgok történnek a világban, hanem sok lényegtelen dolog történik, és persze, hát hogyan kommentáljuk ezt a sok mindent? A beszéd megromlott, és Pilinszky Jánost, ugye most nagy gondolkodókat, akik tényleg szűkszavúak voltak, Pilinszky János 20-30 évig nem jelentetett meg kötetet, szinte csak pár verset, mert meggondolta, hogy mit mond, ezt mondja a Néhány szó a szavakról című kis esszéjében. Ahol visszaélnek a szeretettel, vagy ahol megszűnik a szeretet, ott nyilvánvalóan elhal a beszéd eredendő értelme is, és visszájára fordul művészete. Ahol a beszéd a tagadást, az elkülönülést, az elidegenedést szolgálja. Előbb vagy utóbb maga is elhal, elnémul, s ha tovább él is, ez az élet alig, ha lesz több rákos búrjázásnál. A szeretet elhalása minden nyelvromlás igazi gyökere, és az így támad betegséget nem gyógyíthatja semmiféle tudós kezelés, nyelvészkedő gond, szerkezeti elemzés. A világ is beszél. Csak meg kellene hallanunk a szavát. Sőt, ezzel kezdődik minden beszéd, hallgatással. Meghallgatással. Tehát újra csak nyitottsággal, vagyis szeretettel. Nagyon megragadja a lényeget, fején találja a szöget, hogy a szeretettől hajlott el az ember, önző lett, a bűn következtében önző lett, ennek következtében a beszéde is önző lett. Olyan jó olyan emberekkel beszélni, akiknek a beszédük egyenes. Nem kell hátsó szándékot sejteni, félni tőle, hanem olyan nyílt egyenes. A szavai azt mondják, amit jelentenek. Ez egy ünnepélyes alkalom. Az ember olyan fethetetlen lehet a másik ember előtt, áttekinthető. Pont ez a tragédiája a bűnnek, hogy az ember el akar rejtőzni. Ádám és Éva elrejtőztek. Ez egy elemi emberi tapasztalat a bűn következtében, a bokrok mögé, az Isten elől, ugye a gondolkodások is megzavarodott, de elrejtőztek Isten elől, és aztán elrejtőztek egymás elől is, mert abban a pillanatban megvádolták egymást, el is tolták a másikat onnan. Ezt helyre kell állítani. Van bántó beszéd, és van gyógyító beszéd. Van bűnös és beszédes hallgatás. Van üres beszéd, és tartalmas beszéd. Annyiféle beszéd van. Talán, hagy idézek példabeszédek könyvéből, a 10. fejezet, 19. 20. verse. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtisztítja ajkait, az értelmes. Választott ezüst az igaznak nyelve, a gonosznak elméje keveset érő. Hát mindenképpen hangsúlyozza a Biblia újra és újra, hogy megfontoltan használjuk a szavakat, ne beszéljünk sokat. Nagyon sok ember hajlamos mindig beszélni. Ezzel akar elmenekülni a szembesülés elől. Állandóan a vele történt dolgokat el akarja mindig mondani. Nem szeret sok ember egyedül lenni. És állandóan meg akarja osztani. Épp említettem a telefon kapcsán, és beszélgettünk, hogy a sok lehetőség van már ingyen telefonra, és én is, amikor Ausztráliában voltam, ott már rég, 10 évvel ezelőtt lehetőség volt, hogy az olyan rendszer van, hogy egy hívás, teljesen mindegy, hogy 1 perc vagy 5 óra, akkor is ugyanannyi a tarifája. És emlékszem, ott egy hölgyet láttam, főzött a konyhában reggel, elindult, hogy 8 óra körül a fején a fülhallgató, akkor még nem voltak ilyen mobile, mondták ők, itt nálunk még ilyen nem volt, de ők már ezt használták, zsebre tette, és főzött, takarított, közben beszélt. Délig beszélt. 8-tól délig beszélt. És veszélye is vannak az ingyen telefonnak, ugye? Mikor hallgat? Van Indiában olyan időszak, hogy ilyen kendőt tesznek a szájuk, hogy beszédszünet. Néha jót tenne ilyen, hogy az ember nem csak beszélje, hanem néha hallgasson is, mert hát Mi jön ki belőle, hogyha a tartalom jön ki, vagy a tartalmatlanság? Tehát a Biblia újra és újra mondja, hogy fogjuk vissza a beszédünket. Legyünk megfontoltak. Aki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát. Aki felnyitja száját, romlása az annak. Például beszélek 13.3. Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgadt lelkű, az értelmes férfiú. 17. fejezet, 27. verse. Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik, mikor ajkait bezárja, ezesnek. Mert legalább azt gondoljuk, hogy hát, ha jót gondol, ugye? De még ha nem is gondol, de legalább hallgat. Tehát van indokolt hallgatás, és van bölcs hallgatás. A némaságnak hatalmas súlya van, mondja Szofoklész, és ez a Csószer volt az, aki így mondta, a ritka szó sűrű nyugalmat ad. De aztán van félreértett beszéd, amikor nem értik meg, amit mondunk, mert nem árnyaltak a kifejezéseink, nem gazdag a szókincsünk, és nem tudjuk jól elmondani, amit akarunk. Rengeteg félreértés van házastársak között. Például ott voltunk egy ilyen házassággondozó héten, mint említettem múlt nyáron, és kiderült, hogy a legtöbb probléma a félreértésből van. Ő azt érti, én ezt értem rajta. És utána azt, amit én értek rajta, én tovább ragazom, fűzöm, képzelődöm, kivirágzik, ágba borul. És a másik nem is azt érti. És ott azon a héten az egyik legünnepélyesebb időszak az volt, hogy délután 2-től 4-ig csak a házastársal szabadott beszélni. Nem lehetett aludni, olvasni, semmit. Csak a házastársal kellett beszélni. Adtak még kérdéseket is, hogy mi alapján beszélgessünk. Hát persze nem kötelező erővel, de hát kiderült, hogy egy csomó minden nem is tudtam a feleségemről én sem. Meg ő se rólam. Pedig hát együtt élünk. De amikor nyugodtan leültünk, és megtanítottak bennünket, hogy naponta, minőségi időben beszélgessünk. De nem arról, hogy mit kell intézni, meg hol, stb., hanem ugye a beszédnek sokféle szintje van, ismeretközlés, érzelemközlés, stb. Stb. És van a legmélyebb szintje, az én közlés. Én bennem mi történt? Én velem a mai napon milyen, hogyan érintett engem a világ? Mik zúgnak föl a mélyről? Milyen küzdelmeim vannak, amiket az ember ugye nem mond el, hogyha valakivel hogy vagy, köszönöm, jó, mondjuk, hát ilyeneket mondunk, hogy mondjuk valamit, de még az angolok jobban teszik ezt, how do you do, how do you do. Ugye? Ő sem mond semmit, én sem mondok semmit, de legalább mondtunk valamit. Két semmi, semmi. Ugye, tehát ilyet esetleg könnyebb, de hogy igazán mélyen, persze nem is lehet várni egy utcai találkozásnál, hogy kifejtik rögtön az énjüket, hogy ott az utcán, de lehet például a keresztények úgy köszöntek egymásnak, hogy az őskereszténységnél hogy köszöntek egymásnak? Békesség. Ó, ha csak halljuk ezt a szót, ugye? Békesség. Rögtön valami kis békét teremt, hogy békesség. Tehát nem mellé beszélek, hanem békesség. Kívánok, vagy vágyom utána, ugye? Vagy legalább hallani akarom ezt a szót, mert remélem, hogy talán megteremtődik bennem a béke, ha kimondom. Békesség. Tehát ezért például jó olyan szavakat használunk, nem valami önhipnózis ez, hanem egyszerűen ez valóság, hogy a szavakat lehet ízlelgetni. A szavakba be lehet gondolni. Én is egyszer, csak éppen a békesség szó jut eszembe, megkértek egyszer egy rendezvényre, hogy beszéljek a békéről. Hát jó. Mondtam, rendben, de én csak a Biblia alapján szeretnék erről beszélni, és gondoltam, milyen jó alkalom most, akkor megnézem, hogy mit mond a Biblia a békéről, a békességről. És azt A békességek, meg a béke hazugságok, meg amikor majd azt halljátok, hogy békesség, biztonság, akkor közel a veszedelem, és így tovább nyílt ki, kezdődött el a felfedezés, és aztán Jézus szava is ott állt, hogy az én békém olyan, amit a világ nem adhat, amit senki el nem vehet. És milyen az a béke? Tehát megint ugye a nagy kettősség. Tehát felfedezhetjük a szavakat, a szavakban üzenet van, és nagyon sokszor a Biblia tanít bennünket arra, hogy a hamisságot az igaztalanságot, a tévedést és a vétket ne fedjük el beszéddel, sőt a beszédünk ne maga legyen a vétek. Így mondja 4. fejezet 24. verse. Vesd el tőled a száj hamisságát és az ajkak álnokságát, távoztasd el magadtól. Örök nagy törvény. Akkor szóljon az ember, ha tiszta lelke. Ha tiszta lelki ismerete. Akkor inkább előtte hallgasson. Nem jöhet jó ki a szájából. Tehát tulajdonképpen mindennapi feladatunk és kötelezettségünk lenne, hogy rendezzük a bűneinket. Így mondja ez a szakasz. Minden félted dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. Hát hogyha a szív teljességéből szólja a száj, akkor a szívünket kell őrizni, ugye? Abból indul ki az élet. Vesd el tőled a száj hamisságát és az ajkak álnokságát, távoztasd el magadtól. Tehát ahhoz, hogy a beszédem tiszta legyen, le kell rendeznem a bűneimet. Ha nem rendezem le, akkor ott belülről emészt. Gyötör. Ráül az arcomra a békétlenség, a nyomorúság, a szenvedés. És összevonja az ember a szemöldökét, és vonaglik, és igen, a beszéde is olyan vontatott, és olyan bizonytalan, és stb. És aztán hát az eredménye is aztán persze az lesz. Megteremti a maga légkörét. Ez olyan, mint a befolyásunk, hogy amit sugárzunk, azt sugározzuk, ami a szívünkben van. A bolondnak szájában van kevésségnek pálcája, a bölcseknek pedig beszéde megtartja őket. 14. fejezet 3. verse. A bolond azért bolond, mert kevés, öntelt, azt hiszi, hogy ő a világ közepe, és amikor beszél, akkor így beszél. Nemrég hallottam valakit, akivel egy párbeszédbe kerültem, és úgy árad belőle az öndicséret, hogy hát mi vagyunk a legjobbak, mármint, hogy ő, amit csinál, és a maga társasága, hát mi vagyunk a legjobbak. Bíz bennünk, mondta nekem. Példabeszéde könyve azt mondja, a másik szája dicsérjen meg téged, a magad és soha. Ugye? Hát folyamatosan mondta, hogy hát de mi vagyunk a legjobbak. Hú, mondom. Jaj. Van olyan, aki beszél hasonlókat a törzsúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. Hát ugye ismerjük azt a beszédet, amikor valakivel beszélünk, esetleg kultúrát modorban, olyan finoman elrejt egy tört, ugye? Megsérti az énünket, néven nevez valami hibánkat, vagy egy célzást tesz, és érezzük, hogy na hát ezt talált, ugye? És akkor már az indulatunk fel is támad. Ez az a beszéd, ami a törzsúrás beszéd. Hogy bánt, sért, pusztít. És van, akinek a nyelve orvosság. Gyógyító beszéd, balzsam. Máshol mondja a Gilead balzsama. Tehát azt a beszédet kell megtanulnunk, amit Jézus Krisztus gyakorolt, hogy akinek szólt, ahová ment, amikor megnyilvánult, mindig valami nyugalmas bátorítás árad belőle. Nagyon jól megvizsgálhatjuk, hogy ki mögött ki áll, hogyha valaki kételyeket akar bennünk ébreszteni, általános bűntudatot akar felébreszteni, aki vádoló módon beszél, aki kritizál, aki piszkál, a mögött mindig sátán van. Mert tudnék a Szentlélek hogyan szól hozzánk? A Szentlélek mindig bátorít. Megfedd, de úgy, hogy reményt is ébreszt. A kiutat is mutatja. A Szentlélek mindig el akar vezetni bennünket a Golgotához. Szabadulj meg tőle, itt a remény. Nem ilyen homályos, általános bűntudattal gyötri az ember, hogy mi a bajom? Mit követtem el? Miért ilyen békétlen a lelkem? A hit beszéde, az erős beszéd, a gyógyító beszéd, a reményt ébresztő, a mentő beszéd, vagy pedig a halál beszéde, a halál illata. Nem úgy van az. Nem egészen. Ne bízz benne. Mindig ezek a lehúzó, kételkedő, az is olyan ember, ugye még akit szeretünk, még azt is lekicsinyeli, és attól is elveszi azt a bátorítást, hogy valakire szeretettel tekintsünk. Szörnyű ezt hallgatni, a törzsúrások. A bántó beszéd, ugye? Van egy érdekes ige, a 16. fejezet 24. versében: lépes méz a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek. Tehát az igazi beszéd, a gyógyító beszéd az olyan, hogy a halálból tud életet támasztani. Tetemeknek, tetem, halál, halott. Hogy meggyógyítói a tetemeknek. Emlékszem rá, hogy találkoztam egyszer egy olyan személlyel, akivel amikor beszéltem, teljesen mindegy, hogy milyen bajom volt, nem is a bajomról beszéltem, csak egyszerűen beszélgettem vele, és egyszerűen a jelenlétében az a derűs légkör, az a bátorító hatás, az már gyógyított önmagában. Többször is úgy felhívtam, csak úgy halljam, hogy beszél. Az a kedves, meleg fogadtatás. Örült nekem, hogy felhívt. Másnak is, de nekem, ugye? Valami örülni való van abban, hogy szólod. Hát ez önmagában egy örömhír, nem? Azt mondja, ja, te vagy az. Ne haragudj, hogy nem érk rá. Ugye? Tehát hát valahogy így kéne megtalálnánk a beszédnek az erejét és a hatalmát, és honnan nyerhet ez az ember erőt, derűt, bizalmat, honnan tud sugározni ilyen melegséget, hogy a szavai mindig olyan, mint a fészek, hogy oda simogatja az emberhez az elfogadást, a bátorítást. Hát így érdemes igazán beszélni. Szóval nagyon meg kell vizsgálnunk és keresnünk az igazi beszédnek a mértékét és irányát. 25. fejezet 11. verse mondja: mint az aranyalma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. Hát igen, mert lehet valami igaz, lehet valami jó, és lehet valami találó, de ha nem a helyén mondjuk, azzal többet árthatunk, mint használunk. Blake mondja az Ártatlanság jövendőlései című versében: rossz szándékkal mondott igazság többet árt, mint bármely hazugság. Lehet az igazsággal is bántani. Mert az igazi beszédben az ember alázatot gyakorol, és nem arra figyel, amit én akarok mondani a másiknak, hanem mindig azt mondta Pirinszki, az igazi beszéd a hallgatással kezdődik. Mire van szüksége a másiknak? Hogy a másik embernek mi az igénye? Ezért vétenek azok a emberek, akik találkoznak mondjuk Krisztus megmentő szeretetével, és rögtön kifutnak az utcára, összefutnak az első is, képzeld el, mi történt velem, megtaláltam Krisztus, gyere te is, és te is, és húzza, vonja, és meg nézze másik, miről beszél az, én épp a kenyeret akartam venni, meg a apukám rákot, ugye, hát most miről beszél nekem, mit akar? Tehát, hogyha őnek ilyen, ez semmi köze, tehát nem azt kell neki elmondanunk, hogy mi van bennem, hanem az igazi beszédben az ember azt figyelje meg, hogy a másikban mi van, a másikra hogyan kell figyelni, a másiknak mi az a lépes mézés, gyönyörűséges beszéd, mi az a bátorítás, mi az a továbblendítő mozdanat, stb. Stb. Ezért mondja a Pál apostol, hogy alkalmas és alkalmatlan időben hirdesd az igét, ami azt jelenti, hogy nekem, ha alkalmatlan is, de ha neki alkalmas, én akkor is úgy álljak elő vele, ahogy Istenhez méltó. Nem arról szó lesz, hogy neki alkalmatlan, és akkor rákopogok a fejére, te most ezt hallgasd meg, mert én most elmondom neked, mi az örömhír, mert ha nem, megverlek. Ugye? Érezzük, hogy hát, valami iszonyat ez. Akkor én is Pesten többször megszólítottak, és mondták nekem, hogy itt az örömhír. Tudom, mondom, megismertem én is, csodálatos ajándék, igen. De el akarja mondani, de én most nem érek rá, mert nekem mennem kell. De én el akarom mondani, mert nálunk az igazság. Tényleg? Hát akkor egy kérdést hagyd tegyek fel. Feltettem, talán még máig is ott állna szegény, hogy akkor most akkor mit válaszoljon rá. És akkor láttam, hogy nem tudott válaszolni. Hát akkor miért mondja olyan maga biztosan? Hát hiszen a Bibliának ezt az igéjét nem is ismeri. Ez az ige foglalkozhat most engem. Tehát Az alkalmazkodás. A legnagyobb alkalmazkodó Jézus Krisztus volt, aki a mennyei világból alászállt, testélet, emberélet, alkalmazkodott a szükségleteinkhez, az emberi természet hozadékát magára vette, szenvedett értünk, a kereszthalált elszenvedte, minden emberért a kárhozatot elviselte. Ez aztán alkalmazkodás. Úgy alkalmazkodott hozzánk, hogy mi nem is kértük. Ő már előre szeretett bennünket. Ez az igazi. Hát nekünk is a beszédünkben, az életünkben így kell közelítenünk, ezt a példát követnünk, nem véletlenül mondja a Filippi levél második fejezetében, mikor ezt leírja ezt a szakaszt, amit így elmondtam, így mondja előtte, hogy ugyanaz a gondolkodásmód, a fronézis szó van ott, de a mi Károlyi Bibliánkban az azt mondja, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek, ami Krisztusban volt, de nem jó szó ez az indulat, mert félrevezető, ugyanaz a gondolkodásmód legyen bennetek, lelkület, ami Krisztusban volt. Mert ő alászálva nem tekintett a zsákmánynak, hogy ő Isten egyenlő, és így tovább. Tehát nekünk is így kell egymásra tekintenünk, a másikat különnek magunknál, így mondja előtte, és ne versengjünk egymással. Ne akarjunk okosabbnak látszani, és ne akarjunk fölülkerekedni. Jézus Krisztus sem akart fölülkerekedni, és nem akart okosabbnak látszani, hanem inkább ő Rembrandt gyönyörűen ábrázolja ezt a samályi asszonya való beszélgetésnél, hogy mindig úgy ábrázolja az asszonyt, hogy az asszony áll, peckesen és mondja magáért, Jézus pedig ül le hajtott fejjel, és bocsánat, úgy kicsit úgy meghúzza magát, hogy hát a nagyon határozott, magabiztos asszony mellett talán néhány szót ő is mondana. És aztán az asszony kezdi felfedezni, hogy a világ megváltója van mellette. És aztán ő is leszáll a maga helyére, amikor a bűnével szembesíti. Tehát sok titok van itt, és sok értékes tanulság, hogy hogyan beszéljünk valakinek a hibájáról, hogyan közelítsünk meg egy embert, aki vétett, hogyan lehet ő benne bizalmat ébreszteni, hogy mennyire ne siessünk a feddéssel és a kritikával, hogy ki tudjuk várni. Az eszes meglátja a bajt és elrejti magát, mondja a példabeszédek könyve, a bolondok pedig neki mennek. 27. fejezet, 12. vers. Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot, 15. fejezet első verse. Tehát, hogy válaszoljunk nehéz bántó szavakra, indulatkitörésekre. Az igazaknak ajkai sokakat legeltetnek, a bolondok pedig esztelenségükben halnak meg. Például beszélje 10-21, tehát legeltetnek, ugye, tehát ételt adnak, táplálékot, továbblendítő erő, támpontokat az élethez. Élet kenyere az igazi beszéd. A beszéd művelésről is beszélhetnénk, az egyszerűségről és az átláthatóságról. Talán ezt mondanám itt a vége felé, hogy minél nagyobb és jelentőségteljesebb az, amiről szólni akarunk, annál szükségesebb az egyszerű és keresetlen stílus, mondta Stendhal. Ilyen a Biblia világa. Egyszerű és keresetlen beszéd. A Biblia nem használ idegen szavakat, nem mintha nem lenne időnként indokolt, de ha indokolt, hogy azt használjunk, akkor magyarázzuk meg, hogy miért kellett használnunk. Mert ha kifejezhetjük magyar nyelven is, akkor miért ne fejeznénk ki? Ne bonyolítsuk és nehezítsük a megértést, hanem könnyítsük. Külön nagy ajándék a beszédművelés tudománya és kutatása. Minden embernek művelnie kellene a beszédét. Egy nagyon értékes szakaszt gyűjtöttem, amit ki most nem olvasom fel. Ellen Goodwight az Evangélium szolgái című könyvében, hogy mennyire kell figyelnünk a hanghordozásunkra, a szavaink kiejtésére, az értékes gondolatok világos, tiszta megfogalmazására, hogyan fejleszthetjük a szókincsünket. Mindenkinek javaslom, mint hogy velem is megtette a tanárom a főiskolán, meg is riadtam eléggé, felvette Magnóra a beszédemet, és visszahallgattam. Hát akkor döbbent rá az ember, hogy hát ez szörnyű. Hát ez valami iszonyat, hogy én így beszélek, és tényleg élethosszú tartó folyamat, hogy csiszoljuk a nyelvünket, hogy az ember megtanuljon elkezdeni és befejezni valamit, hogy olvasson olyan irodalmat, ahol a szókincs gazdagodhat. Hogy költőknek, akik meggondolt szavakat írnak, vagy a Biblia szava, a mélysége van a szavaknak, az hasson rá. Érdemes megtanulni olyan szakaszokat, értékes művekből, költeményekből, bibliai szakaszokból, amelyeknek a nyelvezete az veretes, amely szép, üdítő, élvezetes kiejteni a szavakat. Próbáljunk, mint említettem, hangosan olvasni szeretteinknek, otthon, gyerekeinknek, diákjainknak, magunknak. Lehet művelni a beszédet, mert a beszéddel teszünk bizonyságot az Isten igéjéről. Jakab apostol levelét, ha nem hagyhatom ki így a vége felé, aki a harmadik fejezetben a következőket mondja, felhívva a figyelmünket a beszédnek a hihetetlen jelentőségére. Ímé a hajók is, noha mély nagyok és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ezen képen a nyelv is kicsintag, és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz, mély nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Így van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gyehennától. Mert minden természet, a vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető, és megszelídített az emberi természet által, de a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és az Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ennek így lennie. És ezen keresztül hívja fel a figyelmünket a Biblia arra nagy tanítása, hogy saját erőből nem tudjuk a beszédünket megtisztítani. Azt mondta, hogy fékezhetetlen gonosz az, és senki sem szelídítheti meg, halálos méreggel teljes. Tehát, hogyha mi a beszédünket szeretnénk megtisztítani, akkor azt a megoldást kell választanunk, amit a Biblia ajánl, hogy Krisztust kell hívni segítségül. Krisztus beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, olvashatjuk Pál apostol levelében. Hogy megszabaduljunk a gonosz nyelvtől, le kell rendeznünk a vétkeinket, és kérnünk kell Istentől, hogy adjon nékünk tiszta beszédet. Így mondja Pál apostol, olyan szépen mondja a Kolosszai levél 4. fejezetében, Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt, amit nékem szólnom kell. Milyen nagy dolog, amikor az ember úgy tudja elmondani az Isten igéjét és Isten titkát valakinek, hogy az ott van, a helyén van, hogy az üzen, az behatol a szívbe, odáig a lényeges, meleg pontig, ahol át kell ütnie azt a kérget, amiben még nem tudott behatolni. Hogy az ember azt érezze, hogy Isten szólt hozzá. Mert embereket használ Isten közvetítőként egymáshoz. És egymás szavából hallhatjuk az Isten igéjét és üzenetét. Azt ígéri a Biblia, hogy ez elnyerhető. Az apostolok is elnyerték. És mindenki elnyerheti, aki megtisztítja a szívét, mert a szív teljességéből szól a szája, tiszta szívből tiszta beszéd jön elő. El is érik ezt, Jelenések könyve 14. fejezete azt írja az 5. fejezetben, amikor egy népben is megtestesül az Isten tiszta beszéde, amikor a végidei evangélium hirdetést Isten olyan beszédű emberekkel valósítja meg, akiknek a szívük tiszta. Akinek szájukban nem találtatik álnokság és Isten királyi széke előtt fethetetlenek, Jelenések 14.5. Tehát Isten el fogja ezt érni, mi is közöttük lehetünk. Miért ne? Mindenki előtt ez az út nyitott, itt nincs kivételezés, meg nincs, hogy is helyezik ki ezt a szamár létra. Hogy valamit el kell érni ahhoz, hogy mi oda bekerüljünk. Nem, itt egy dolgot kell elérnünk. A bűneinktől való szabadulást, ami pedig nyitott, mert Krisztus megváltott bennünket a bűneinktől. Csak élnünk kell vele. Egy gyönyörű igével zárom, a Sofóniás könyve 3. fejezet 13. versében olvassuk a következőt. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. A maradék nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve. Tehát a maradék megtartatik, a maradék megmenekül, a maradék végzi el az evangélium hirdetést, és begyűjtik a föld minden széléről azokat, akik erre a tiszta beszédre vágyakoznak, akik reagálnak rá, vágy támad bennük a tiszta beszédre, és Krisztus követői lehetnek ebben az értelemben is. Kedves hallgatók, nagyon sajnáltam, hogy nem hoztak vetítőt, mert busszal jöttem, hát így nem tudom levetíteni azt a hangosított diavetítést, de ezt a pár percet talán érdemes meghallgatnunk így kép nélkül is, képzeljük el a szép képeket a természetről. Így és Kingának egy versét hoztam, Hegyek, fák, füvek című verse, ő mondja, de Szilágyi Domokos verse ez, és azt a beszédet szólaltatja meg, amit a természet üzen nekünk. A hegyek, a fák és a füvek beszélnek hozzánk, üzennek nékünk. És utána egy picit az ősz világába is betekintünk néhány vers erejéig, mert az ősz is üzen, az évszakok is üzennek, és lenyűgöző az üzenet, megszólító. Jó erre is nyitottnak lennünk, mert rajtuk keresztül, a természet művein keresztül Isten szól hozzánk.
Hegyek, fák, füvek, ágak, haragzöld, az Úr menny, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szeliden bólintani. Izmaim emlékeznek ernyedőm, erdők, titokos fények, farkas szagúak, lombkunyhók, égboltnyi lombfelhők, csukott szem lombalagutak. Fürdik, frissül a fáradtság itt, ahol a konok csönd üget. Róttam az erdőt, lépéseimből róttam nezbetüket, libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fák alá. Napvére hullott, mintha leterített szarvas kínját kiáltaná, napvére hullott, elöntött a mindenség fia fénysuhogás. Szívemen, mint ághegyen mókus ült a várakozás, mint az éjszaka tetején a liliumszirmú csillagok pillamögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott a várakozás. Hogy olvashassam reményvirág betűitek, s belém lehelyétek a mindenség erejét, hegyek, fák, füvek, hegyek, fák, füvek, erdők, haragzöld, azúr menny, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szelíden bólintani, szelíden. Ti vagytok a jóság, meghitt. Ti vagytok a csend. Jobbik felem ti bennetek önmagát ismeri föl, ti vagytok a béke, levegő, lélegezhessék az emberiség. Ti vagytok a fegyver védekezni a halál, ha újra kísért. Küldtök vakító magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk érettetek, és miattatok türelmes, ózonleheletű tájak, források ti, erdők csillagai, titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni, ha ujjaim begyén kiillan az akarás. Szememből fénytelen porba hull a fény, ti élesztitek újjá, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a reményt. Tőletek orozzam a szót, a muzsikát, az észt, a szívet. Tőletek, mindig tőletek, hegyek, erdők, fák, füvek, hegyek, fák, füvek, ágak, harapzöld, azurmenny.
Honnan veszik az őszi lombok egy csodálatos színeket? Kell egy raktárnak lenni rejtve, hogy míg a boldog nyár ragyog, meglegyenek az ősznek mentve a színek és a bánatok. Testvéreim, hívnak a hegyek, szédületes szirt és szépségek, tűzzel tüzes napsugár. Itt a villámok lelke jár, itt a némák is dalra kelnek, a magasságok énekelnek. Rozsdabarna őszi lombok, hulló pelyhe közt bolyongok, és a hullást hallgatom. Rozsdabarna bú a fákon, barna bánat. Zöldül lelkem mély avarja, hogy az őszi szél fanyarja hűvösével megsuhint. Látjátok, feleim, hogy mik vagyunk? Bizony bíbor, bronz és arany, és örökkévaló szent szépség vagyunk. Ahogy halódunk, hullunk nesztelen, bizony a világ dőre esztelen pompájánál nagyobb pompa vagyunk. Míg a fán vagyunk, napban ragyogunk. S ha alászállunk, vár a hűs avar, testvérlevél testvérlombot takar, ott is otthon vagyunk. Ha megkeményedünk és megfagyunk, zúzmara csillog rajtunk, hermelin, bíbor után a fehér hermelin, bizony szépek vagyunk. Mennyi arany a fákon, halvány, hervatag, reszkető arany. Ugye ilyet nem láttunk soha a nyáron. Ugye nekünk nyílott ki ez a pompa, szívünkből freccsent lombra a vér, a halotti dalt a szél, ugye nekünk mondja. Üres magtárral, üres kamarával, ugye mi mégis boldogok vagyunk. Fájdalmunk néma hervat aranyával. S ahogy nő az aranyavar bennünk, s ahogy nő az orkán terhes csend, úgy enged az erdő magasabbra mennünk. Bár elvesztettük minden aranyunk, aranyjá válik egyszer minden szenvedésünk. A réd deres volt, a havasok nagyon lilák, az erdő óriás vörös volt. Ne haragudj, nem volt virág. Puszta kézzel mégsem jöttem, s hol a halál nagyon zenél, sziromtalan csokrot kötöttem, piros bogyó, piros levél. S most add a lelked karcsú váza, mely őrzi még a nyár borát, a hervadás örök varázsa ráborítja a bíborát. Mi van túl minden tarkaságon, világon, virágon, ruhákon, testen és lelken? A csoda, az őszi fa ága, piros, zöld, barna, sárga ruhákat vesz magára, halálra készülődni.